Sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket ma délután itt Isten házában. Külön köszöntjük vendégeinket Orkományról, a testvérünk fog szolgálni közöttünk ma délután.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Jó a testvérekkel lenni most is, meg jó volt az ebédben, illetve a beszélgetésekben. Ott lenne egy kicsit, újra beleláthattunk a testvériség életébe. És valóban kívánjuk azt, hogy Isten fia munkálkodjon mindnyájunk szívébe. Hadd legyen eszköz, ami életünk, mindnyájunk élete az ő kezében. Arra szeretnék most mindenkit kérni, hogy álljunk fel és imádsággal kezdjük meg az alkalmat. Igen, Atyánk, örömünk van benned és veled. Örömünk van azért, Urunk, mert tisztára mostad a szívünket. Mert töretlen vágyad az, Uram, hogy szenté legyünk. Hogy ebben a világban, Uram, és a tőled elidegenedett világban, Uram, mi olyanná legyünk, amilyennek Te minket elgondoltál az Úr Jézus Krisztusban. Köszönöm, Uram, hogy hálás szívvel állhatunk előtted, Atyám. Olyan embereidként, akiknek talán annyira kevés van, és akik mégis annyira gazdagok. Köszönjük, Urunk, hogy a szeretetedet kommunikálod felénk, és hogy ebben élhetünk, és ez éltethet minket. Szeretnénk, Urunk, szent embereiddé lenni mindnyájan, és szeretnénk, Urunk, valóban megragadni és betölteni azt, amit Te velünk és bennünk akarsz. Öröm van a szívembe, Uram, hogy itt vagy, és hogy mi is itt lehetünk. Arra szeretnénk kérni Téged, Urunk, hogy érintsed meg és szólítsad meg mindnyájunk szívét, igéd és szent lelked által, hogy tudjunk, Uram, valóban közelebb jutni, közelebb lépni hozzád. És hadd legyen, Uram, meg a Te szent és nagy akaratod. Így bennünk és velünk. Így kérünk Téged, a Te egyetlen fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében, és az ő érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és énekeljünk még egy éneket. Dániel próféta könyvének a harmadik fejezetéből fogjuk olvasni az első 5 verset, és utána pedig a 8. verstől majd a 27. vers végéig fennállva hallgassuk meg, kedves testvérek. Dániel próféta könyvének a harmadik fejezetéből az első 5 verset fogjuk olvasni, utána pedig a 8. verstől. Nebukadnezár király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Fölállította azt a Dúrá völgyében, Babilon városában. Azután összehívatta Nebukadnezár király a kormányzókat, az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok tisztviselőit, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok és a tartományok tisztviselői a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár király felállítatott, és odaálltak a szobor elé, amelyet Nebukadnezár felállítatott. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette: megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lang, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. A 8. verstől. Ekkor azonban káldeus férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat, így beszéltek Nebukadnezár királyhoz. Király, örökké élj! Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda, és mindenféle hangszer hangját boruljon le, és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, az dobják be az izzó tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésak és Abédnegó, akiket Babilon városában állítottál szolgálatba. Ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nebukadnezár haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abédnegót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nebukadnezár ezt kérdezte tőlük, Sadrak, Mésak és Abednego, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abédnego így válaszolt a királynak. Ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nebukadnezárt úgy elöntötte a harag, Sadrak, Mésak és Abednego miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy 7-szerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abednegót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve nadrágostúl, alsóruhástól és süvegestül, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abednegót odahurcolták. A három férfi Sadrak, Mésak és Abednego pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nebukadnezár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől, nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak, valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt, én mégis 4 férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A 4. pedig olyannak látszik, mint valami isten. Ekkor Nebukadnezár király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt. Sadrak, Mésak és Abednego, szolgálj a felséges Istennek, jertek ki, jöjjetek ide. És kijött Sadrak, Mésak és Abednego a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz. A hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg. Sőt, még a füst szaga sem járta át őket. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Bizonyára a testvérek már nem először hallották Istennek ezeket az igéit. Bizonyára egy olyan történet ez, amit már többször is hallottunk Isten igéjéből. És azt gondolom, hogy az embernek valahol izgatja a fantáziáját, hogy milyen lehetett az? Természetesen ugye az embernek a fantáziája csak az a része izgatja, hogy milyen lehetett ott a tűzben, amikor semmiféle fajta sérülés nem érte őket. Az ugye egy kicsit veszélyesebbnek látszik, hogy milyen az, amikor az embert bedobják a tűzbe. Ugye tele van kérdőjellel, hogy mi lesz, ha. És nézzük meg, kedves testvérek, hogy igazán, ha Ha azt akarjuk megtapasztalni, hogy mit akar Isten a mi életünkbe, ahhoz kockázatot kell vállalni. Nem is akármilyen kockázatot. Ha azt akarjuk megtapasztalni, hogy mit tud megtenni Isten a mi életünkbe, ehhez nekünk adni kell valamit. És nem is keveset, testvérek. Csak az életünket. Csak azt a valamit, amivel te rendelkezel. Azt a valamit, ami te magad vagy. Akinek megteremtett Isten, és akinek látni akar Isten. Nagyon érdekes ez a történet, így ahogy elgondolkodtam rajta. Az ige hirdető mindig, amikor gondolkodik egy történeten és készül, akkor valóban ott van az ő lehetősége, hogy magára vonatkoztassa elsőként Istennek az igéit. És egy kicsit szeretnék elvonatkoztatni a történettől, nem nagyon, csak egy kicsit, de éppen azért, hogy próbáljunk meg belehelyezkedni abba, amit Isten nekünk szeretne mondani. Ezáltal a történet által. Kérdésekkel is készültem, és kérem a testvéreket, hogy legyen bátorságunk arra, hogy válaszoljunk erre a kérdésre magunkban, hogyha nincs olyan túl sok bátorságunk, de akár fennhangon is. Mit akar ezeknek az embereknek az életével ez a király? Mit szeretne elsődlegesen? Ugye felállított egy szobrot, és mit vár el tőlük? Imádják azt a szobrot, így van, köszönöm szépen. Hadd kérdezem a másik oldalt, mit vár el tőlük az Úr? Tessék? Hogy ne imádják azt a szobrot. Ugye miért ne imádják?
Mert
bálvány szobor, így van. Ugye az élő Istennek és a bálványnak egymáshoz nincs köze. Nem lehet azt mondani, akár így elmismásolva is, hogy most az Urat fogom imádni, de itt fogok hajlongani a szobor előtt, ugye? Pontosabban lehet, de az ő szívükben ez nem fér bele. Nem tudják azt mondani, hogy elfér az életünkbe ez. Ugye mi a büntetése annak, hogyha nem hódolnak a szobor előtt? Tüzes kemence. Mit jelent ez úgy nagyon röviden? Halált. Így van. Egyértelműen halált jelent. És nézzük meg, kedves testvérek! Ugye, ha vagy leborul az ember a bálvány szobor előtt, és imádja azt, vagy hódol neki valamilyen szinten, vagy pedig azt mondja, hogy akarok az Úrnak szolgálni, és az Úrnak akarom szánni az életemet. És úgy tűnik, kedves testvérek, itt a történet alapján, mintha húzódna egy vonal, és vagy az egyik oldalon áll az ember, vagy a másik oldalon. Melyik oldalon voltak többen? A bálvány imádás oldala. És miért voltak azon az oldalon többen? Igen. Köszönöm szépen. Tessék? Egyszerűbb volt, ugye? Most csak gondoljunk bele, ugye a másik oldalon mekkora nagy a kockázat. Ugye, ha nem imádod, mész. És akkor majd befűtünk, és veled is befűtünk. Csak gondoljunk bele, elnézést kérek a testvérektől, de szeretném egy kicsit, hogyha bele tudnánk helyezkedni ebbe a történetbe. Milyen embereket szeretne látni a király a birodalmában? Köszönöm szépen, így van. Tessék?
Szolgákat
szeretne látni. És nézzük meg, kedves testvérek, ugye a király nem láthat bele a szívek mélységébe, ő csak azt látja, hogy itt hajbókol esetleg mindenki az ő szobra előtt. Ezt ő láthatja. De azt gondolom, és hagyd tudjunk egy kicsit tovább látni, hogy az, amit ezek az emberek, ez a három júdabeli ember vállal, az azt jelenti, és most fogalmazzuk meg így, hogy van élet a halálban. Tehát, hogy nem ott ér véget az élet, ahol a király gondolná. Hanem van valami túl ezen, és azt mondják ki, hogy van Isten, aki ezt meg tudja tenni. Ugye, kedves testvérek, hogy igen nagy a kockázat, és hogy térjünk megint erre vissza. Az ember olyan félve merne szemben nézni ezzel, hogy vajon mit akar az Úr? Hát tőlük ezt várta. Tőlük ezt akarta. És hogyha megnézzük azért az arányt, ez nem tudom, hogy hány ezer, vagy esetleg tízezer, százezer embert jelent a hárommal szemben. Csak hogy a holdbálvány és az élő Isten között megint egy hihetetlen nagy különbség van. És ebben a csodálatos különbségben akarja Isten kijelenteni azt, ott mindenki szeme láttára. És leginkább, hadd fogalmazzak így, ennek a buta királynak a számára, hogy én vagyok az Úr. És az, amit te fölállítottál, és az, aki te vagy, az csak azért van, mert én megengedtem neked. A János evangéliumának a 17. fejezetéből a 15. verset szeretném felolvasni. Az Úr Jézus Krisztusnak a főpapi imádságából van ez a gondolat. János 17:15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Figyeljük, testvérek! Évszázadok múlnak el, és nem változnak meg bizonyos dolgok. Ki nem változik meg elsődlegesen? Isten nem változik meg. Igen. Ki nem változik meg a másik oldalon? A gonosz sem változik meg, igen. És mi nem változik még meg? Tessék? Hogy az emberi természet, igen, de tessenek még mondani.
Az arány.
Az arány sem változik. De nem félelmetes ez? Ha belegondolunk. Ugye vannak dolgok, amik nem változnak meg. És ebben a képben, testvérek, ott vagyunk mi magunk is mindnyájan. Annak megfelelően, ugye, hogy hova állunk, esetleg mi kísért meg minket, mi próbálja meg elhúzni, vonni a mi szíveinket. És ott van valaki, Isten jobbján, aki pedig könyörög értünk, és könyörgött értünk. Uram, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És gondoljunk csak bele, kedves testvérek, Isten, aki a tanítványok felett a fiában kijelenti a hatalmát. Testvérek, könnyebben hódolni a világnak a bálvány istenei előtt, mint vállalni az Urat és az Úr útját. Mosolyog ezen némely testvér, de miért? Mit akar a világ? Hadd kérdezzem. Mit vár tőlünk a világ? Mit várna tőlünk a világ? Hogy behódoljunk annak, amit ő szeretne, ugye? És nem véletlenül, kedves testvérek, ugye? A mai aranyszobrok állnak. Na nem aranyszobroknak hívják őket. Hanem, na nézzük meg a mai világ legnagyobb kísértését, az anyagiasságot. Borzalmas egy kísértés. Itt van mindened. Körülvesznek, elhalmoznak mindennel. Csak Istennel ne foglalkozz. És olyan félelmetes ez, testvérek, egy sötétség. Egy sötétség, ami éppen azért jelenik meg, hogy ugye az ördög az embernek talán dolgokat megadjon. És a legfontosabbat meg elvegye tőle. Azt, ami igazán megtartja és megtartaná az ő életét. Kolossi 2:8. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. De hadd olvassam a 9. verset. Ezt mondja, és ez valamiféle fajta magyarázatot jelent, mert benne lakik az Istenség egész teljessége. Figyelj, testvérek, a megtartó. Az a valaki, aki meg tudja tartani a mi életünket mindenféle fajta tüzön keresztül. Aki el tud minket segíteni, vinni oda, ahova ő szerinte valóan kellene, hogy megérkezzem a mi életünk. Olyan érdekes, és azt gondolom, kedves testvérek, hogy az, amit a király véleményként megfogalmaz, beszél arról, ami megjelenhet egy-egy embernek a szívében, életében, gondolataiban, és nézzük meg a mélységét ennek. Ezt mondja a király, van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Mit jelent ez? Mit kommunikál ez felén, testvérek? Ki vagyok akkor én? Köszönöm szépen. Valamilyen szinten, ugye? Isten. Figyelj, olyanok lesztek, mint Isten. Valahol ugye ott a Bibliának a legelején egy ilyen sziszegő hangot első belesuttogja az emberi szívekbe. Olyanok lesztek majd. Felül tudtok majd emelkedni azon, akik vagytok, mindenféle fajta földhöz kötöttségeteken, és mentek a kárhozatra. Van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Mennyire egyértelmű a válasz erre a kérdésre, testvérek, ha belegondolunk hívő szemszögből? Igen, van. És lesz. És volt. És bármit meg tud tenni. Az, ami gondolom a kérdését jelenti, éppen ezzel szemben a hívő életnek, hogy milyen megpróbáltatás jön el az ember életére. Hogy mit kell végigjárni az Úrral ahhoz, hogy abba a célba eljussunk, ahova Isten szeretne bennünket elvezetni. Azt gondolom, hogy ennek a három ifjúnak, meg a többieknek sem lett volna semmi problémája, ha éppen nem az életükkel játszanak. Talán lehet, hogy nem is annyian hódoltak volna ott az aranyszobor előtt. Csak hogy a fenyegetettség alatt ennyien hódoltak az aranyszobor előtt. Gondoljunk bele, kedves testvérek, hogy ott van valaki, aki kiszabadíthat minket bármely ellenségnek a kezéből. És gondoljunk ebbe bele, kedves testvérek, úgy, mint aki kiszabadíthat bennünket a félelmeinknek a fogságából. Hallgassuk meg most ennek a három ifjúnak a bizonyságtételét. Ezt mondják, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Mit mondanak ki ezek az ifjak testvérek? Ami az Úrról. Hogy ő az Isten. És akkor kit vesznek ezzel semmibe?
A királyt és a főszobrát.
Köszönjük szépen. Igen, a királyt és az aranyszobrát. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud szabadítani minket az izzó tüzes kemencéből, de a te kezedből is, ó király. És egy kicsit már olyan szemtelenségnek érzem, hadd fogalmazzam így, hogy tudd meg, ó király, hogy mi a te Istenedet nem tisztelünk és nem hódolunk ezelőtt az aranyszobor előtt. Testvérek, milyen határozott és egyenes beszéd ez? Nem mismásolnak, Uram, letesszük magunkat a te kezedbe, így, ahogy vagyunk, és tedd meg azt, amit te gondolsz. Azt gondolom, hogy a legtöbb hívő ember ezt a néhány szót kívülről tudja, de ha nem tenné is, ha ő nem tenné is, mi akkor is ezt tesszük, mert erre érezzük kötelezve magunkat, azért, amit megtett értünk. Olyan csodálatos ez a hit tulajdonképpen, hogy odaadják magukat Isten kezébe. Azt mondják, ugye, amit az Úr Jézus Krisztus is kimond, hogy legyen meg a te akaratod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te szeretnéd. És látjuk, testvérek, a három ifjút kimenti a tüzes kemencéből, az Úr Jézus pedig végigengedi ennek a szenvedésnek minden lépcsője. A három ifjú valóban megtapasztalja azt, hogy még a tűzben is életük van. Az Úr Jézus Krisztus pedig végigjárja azokat a lépcsőket, amelyek egészen a haláláig vezetnek. Miért? Mert valaki másnak élete kell, hogy legyen. Mert valakiknek, másoknak életük kell, hogy legyen. És nem lehet sehogy máshogy életük. És ezt Isten nagyon jól tudja. Mint hogy végigjárja az ő fia ezt az utat. Hadd kérdezzem a testvérektől, hogy sebezhető-e ez a három ember? El lehet-e pusztítani ezeket az embereket? Csak a testüket, és ha Isten megengedi, így van. Ugye, ha Isten nem engedi meg, akkor még tűzbe is dobhatják őket. És gondoljunk bele csak, kedves testvérek, hogy az életüket is készek feláldozni az ő Istenükért. Nem számít az életünk, semmi más nem számít, csak hogy kiálljunk amellett a valaki mellett, akit mi Istenként hódolunk, akit mi Istenként tisztelünk, és akit előtt Istenként adjuk meg a tiszteletet. Valahol azt láttam meg, kedves testvérek, hogy az első században a keresztények így mentek, Isten dicsőítve a halálba. Tudták azt mondani, hogy ő érte. Nekünk oda is el kell menni, ha kell. Aztán hadd olvassak egy véleményt, azt gondolom, hogy róluk is, de nem csak róluk. Zsidók 11.37 és 38. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket. Juhok és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínlődve, azok, akikre nem volt méltó a világ. Mert Isten azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Ez már a 40. vers. Figyeljük, testvérek! Emberek, akik az Úrért végigjárnak egy utat. És nem mondják az útnak egyetlen részére se azt, hogy ezt a részét nem akarjuk, ezt inkább levágjuk. Hanem menjünk végig rajta. És úgy elgondolkoztam azon, kedves testvérek, hogy micsoda kiváltság az Úr Jézus Krisztusért szenvedni. Micsoda kiváltság az, nem a bűneink miatt, hanem ártatlanul azon az úton végigmenni, amit számunkra elgondolt Isten. Micsoda kiváltság ez, kedves testvérek, azért a valakiért, aki értünk ízlelte meg a halált. Nem volt kegyelem. Végig kellett menni azon az úton. Egész a Golgotáig és a kereszt halálig. Micsoda kiváltság ez, testvérek, ha belegondolunk. És gondoljunk magunkba. magunkra. Milyen emberek vagyunk, akikért mindegyikünkért vállalta a kereszt halált. Talán hadd fogalmazzuk úgy. Én megyek Sinkovics Sándorért is. És az ő bűneiért is. És én nem akarok magamnak kedvezni, mert neki erre van szüksége. Testvérem, látod a magad értékes, csodálatos voltát. És ezzel szemben csak azt kéri az Úr, hogy állj ki mellettem mindvégig. Valóban legyél te az, aki azt mondod ennek a világnak minden bálvány istenére, hogy nem kell, hogy boruljon le, hogy dőljön össze. Az én szívemben legalább. Hogy nem ezelőtt akarok hódolni, mert van nekünk Istenünk, akit mi imádunk. Ézsaiás prófétától szeretnék még olvasni 3 igeverset a 43. fejezet elejéről. Most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob a te formálód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Miért? Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Hadd legyen igaz az életünkre, ez kedves testvérek. Nem perzselődsz meg, nem sodornak el, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te megváltód.